Hát majdnem jó volt, a fél időben az még csak-csak passzolt volna ez a beszélgetés, de nem az árfolyamok. A telefonon a túlsó végén Szabados Gábor, sportközgazdás. Szervusz Gábor, jó reggelt! Ugye tegnap három csapatunk volt érdekelt, nemzetközi kupákban a Paks, a Fradi, a Puskás Akadémia. Én a magam részéről, hát amit láttam belőle, nyilván nem tudtam mindet végignézni, de talán leginkább azt hiszem a Puskás Akadémiát tartanám a legjobbnak, annak ellenére, hogy egyébként nem sikerült tovább jutniuk, mert ezért a tavalyi döntős Fiorentinával játszottak egy 3-3-at, utána meg egy 1-1-et, végül 11-esekkel kaptak ki. A Fradi 11-es párbajban nagy nehezen kiharcolta, a Pakstól elbúcsúztunk. Hogy értékeljük mindez, Gábor?
Szervusz, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat. Valóban nyugodtan mondhatjuk, hogy a Puskás Akadémia volt ennek a játéknapnak a sztárja magyar szempontból, annak ellenére, hogy nem jutottak tovább, mert emberfeletti nyújtottak azzal már, egyébként az első mérkőzésen is, hogy a Fiorentina ellen idegenben döntetlent értek el, és azzal is, hogy most is sikerült kiharcolni a döntetlent, így végül eljutottak a 11-esig. Tehát nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy micsoda óriási különbség van anyagiakban, lehetőségben, szakmailag, mindenféle szempontból egy olasz élvonalbeli csapat és egy magyar élvonalbeli csapat között. Ráadásul, hogy mondtad, a Fiorentina nem csak egyszerűen egy olasz élvonalbeli csapat, hanem a nemzetközi porondon is az elmúlt években valóban sikeres volt, hiszen ebben a sorozatban a Konferencia Ligában két alkalommal a döntőig jutott az elmúlt két évben. Tehát ez egy óriási bravúr, hogy idáig eljutott a Puskás Akadémia. Ráadásul én láttam a mérkőzést végig, megvoltak a lehetőségei arra a csapatnak, hogy meg is nyerje a találkozót, ez nem sikerült, és igazából azt gondolom, hogy itt jött ki a különbség két együttes között, tehát a játékosok közötti minőségi különbség abban jött ki, hogy időre a legfontosabb pillanatokban a Fiorentina javára dőlt el ez az összecsapás. A másik két mérkőzés az nagyjából azokat is jól összefoglalta egyébként. A Ferencváros, hát nyugodtan kimondhatjuk, hogy hozzalmasan gyengén játszott, tehát ezt a kellett volna vernie, de kínlódva sikerült 11-esekkel. Az még azt is mondhatjuk valami hasonló módon, ahogy egyébként a Fiorentina nyert a Puskás ellen, tehát egy jóval esélyesebb ellenfél, egy jóval gyengébb ellenfél ellen, és kínlódva sikerült eljutni a 11-esekig. A különbség az, hogy a Puskás Fiorentina mérkőzések legalább élvezhetőek voltak, de a Ferencváros Borac elleni meccsei jóval kevésbé. A Paks pedig azt gondolom, hogy az első mérkőzésen ők is bravúrt értek el Csehországban, azzal, hogy döntetlennel jöttek haza, ráadásul nagyon közel voltak ahhoz, hogy győzzenek, és itthon is akár meg is lehetett volna, de azzal, hogy az első fél időben azért érezhető volt, hogy nem tudják megtörni a cseheket, utána azzal, hogy megszerezte a vezetést a Mladá Boleszláv, gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés, mert akkor már olyan előnybe kerültek, ami hogy egyszerűen nem tudta a Paks onnantól megoldani a feladatot. Számomra azt gondolom, hogy az is bravúr, hogy eljutottak a playoffig. Tehát én azt emelném ki összegezve ebből az egészből, hogy az, hogy végre a Konferencia Ligában két csapatunk eljutott a rájátszás körig, tehát a Ferencvároson kívül is volt két olyan csapatunk, amelyik ott volt, és azért játszhatott, hogy bejusson egy Európai Liga főtáblájába. Ez végre egy olyan dolog, ami a magyar klubfutballnak, mert évek óta azt mondjuk, hogy nem elég az, hogy a Ferencváros mindig ott van a főtáblán, az egy nagyon szép dolog, de az ő anyagi lehetőségeikkel ezt meg is kell mondani, hanem oda kell eljutni a magyar futballnak fejlődésben, hogy minden évben több magyar csapat ott legyen a rájátszásban, és a Konferencia Ligát éppen azért hozta létre az UEFA, hogy ezek a lehetőségek meglegyenek, és az elmúlt három évben ezeket mindig kiengedtük a kezünkből, most végre legalább a rájátszásig eljutott a magyar csapat.
Nos, megtartották egyébként a nagyon átalakított Bajnokok Ligája sorsolását. Ugye teljesen új szisztéma lesz idén, ősszel. Ennek mi a lényege, Gábor?
Valóban megszűnik az eddig ismert csoportkör. Eddig ugye 32 csapat volt a Bajnokok Ligájában, ezt 8 darab 4 csapatos csoportra osztották, ahol mindenki játszott mindenkivel otthon és idegenben, és ebből alakult ki az, hogy kijut tovább az egyenes kieséses rendszerbe. Most nincsenek csoportok, eleve 36 csapat van a 32 helyet, és ez a 36 csapat egy nagy közös táblázatban, egy nagy közös ligában fog szerepelni, de nyilván nem fog mindenki játszani mindenkivel, hiszen erre nincsen idő, hanem mindenki 8 mérkőzést játszik csak, tehát a többi 35 csapatból 8-al játszanak, a 36 csapatot 4 kalapra osztották erősség szerint, és mindegyik kalapból 2-2 ellenfelet kap mindenki, az egyikkel otthon játszik, a másikkal idegenben. Ennek az egésznek a lényege az az, hogy ne váljon unalmassá az alapszakasz, az, hogy ugyanazzal a csapattal játszott mindenki kétszer, már ez is kicsit unalmassá tette, ráadásul a csoportok mindig úgy, csoportok sorsolása, kiemelések mindig úgy volt, hogy gyakorlatilag előre lehetett tudni, melyik két csapat fog továbbjutni. Nagyon kevés csoportban volt igazán harc a továbbjutásért. Ez is most megszűnik, mert ugye a közös pelláról fognak továbbjutni a csapatok. Nyilván persze a top csapatok most is előnyben vannak, de azt gondolom, hogy ez jóval nagyobb harcot és versenyt fog eredményezni ez az új rendszer. És hát rengeteg nagy rangadó lesz, európai rangadó lesz így a bajnokok ligájában, ugye tegnap megtartották a sorsolást, tehát tényleg felsorolni is nehéz. A Real Madrid, a Liverpool-al játszik, a Manchester City, a Paris Saint-Germain-nel, a Juventus-szal, a Bayern München, a Barcelonával, és így tovább lehetne sorolgatni gyakorlatilag egész reggel, hogy milyen nagy rangadók lesznek. Tehát nagyon, én azt gondolom, hogy nagyon jót fog tenni a bajnokok ligájának az átalakítás, sokkal izgalmas, élvezetesebb lesz így az alapszakasz. És egyébként ez mondjuk, hogy ez nem csak a bajnokok ligájára igaz, az Európa Liga és a Konferencia Liga is így fog hasonló rendszerben. Tehát a Ferencváros sem egy csoportban lesz az Európa Liga főtábláján, ahova végül bejutottak, hanem ugyanúgy ott is 36 csapat van, ott is egy nagy közös táblázat lesz, és a Ferencváros is 8 olyan ellenfelet, akikkel majd az egész ősz és majd a januári mérkőzés napokon is játszani.
Annyi talán hosszabbodni fog emiatt, nem? Ugye ez az egyenes kieséses szakasz előtti időszak.
Van több játéknap lesz. Eleve ugye eddig 6 játéknap volt a Bajnokok Ligájában, meg az Európa Ligában is. Most ebből 8 lesz. Mi adják meg, hogy januárban is lesz még 2 játéknap. Sőt, mind a két versenysorozatban lesz még februárban egy-egy playoff, egy rájátszás is, mert ez nagy közös táblázatból az első 8 jut automatikusan az egyenes kieséses szakaszba, és az utána következő 16, tehát a 9-től a 24. helyen végzett csapatok pedig egy rájátszást játszanak, és ezeknek a győztesei szintén 8 csapat megy az első 8 csapat mellé az egyenes kieséses szakaszba. Tehát az jóval több mérkőzést jelent, hiszen 2-vel több alapszakasz mérkőzés lesz, és még a bajnokok ligájában is lesz rájátszás. Gyakorlatilag minden hónapban, tehát szeptembertől folyamatosan lesz a következő, ennek a szezonnak a végéig bajnokok ligája és Európa Liga mérkőzés is, mert januári alapszakasz, februárban jár rájátszás, márciustól megjön a már megszokott módon az egyenes kieséses szakasz.
Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percben Szabados Gábor sportközgazdást hallották. Zenével megyünk tovább, majd közlekedési információk jönnek, 9 órakor friss hírek, és kezdődik a kereskedés, tehát nyitjuk majd a tőzsdét.